Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Sólyog Tamás viszont azt mondta, nincs alkotmányos indok a lemondására. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről. A cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz, többfelé élénk széllel, 19-23 fok várható. Következnek a részletek. Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a kormányülés után. Sólyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjújában azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Többek között erről beszélt a köztársasági elnök az Indexnek adott interjúban. Sólyog Tamás úgy fogalmazott, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Sólyog Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű.
Mi úriember módjára, függetlenül attól, hogy éppen ma hogyan kelt fel a köztársasági elnök, vagy mit kellett mondania a bukott maffia főnök utasítására az Index nevű propaganda oldalon, megvárjuk a május 31-ét.
Magyar Péter a reggeli bejegyzése után a kormányülés utáni sajtótájékoztatón is üzent Sólyog Tamásnak. Itt a miniszterelnök megismételte az álláspontját és lemondásra szólította fel az államfőt.
Én részletesen beszéltem az elnök úrnak arról, hogy nem csak a személynek a helyzetét kellene vizsgálnia, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitását, a magyar jogállam és demokrácia még megmaradt darabkáira is vigyázhatna, ha már a magyar nemzet egységére nem sikerült vigyázni két év alatt.
Magyar Péter arról is beszélt, Sólyog Tamás hetente változtatja az álláspontját, ugyanis első találkozójukon azt ígérte, megfontolja a lemondását. Egy következő találkozón pedig azt kérdezte a köztársasági elnök, kit keressen, ha esetleg lemondana.
Ő maga mondta el nekem ezen a megbeszélésen, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy kétharmados felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
A miniszterelnök végül leszögezte, felülvizsgálják a köztársasági elnökök leköszönés utáni járandóságait. Szerinte ugyanis a bukott államfőknek nem járhat állami juttatás.
Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Sólyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
Kedden a kormány.hu oldalon nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy azon dossziéját, amely az igazságügyi minisztériumban található, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter felszólította a köztársasági elnököt, hogy hozza nyilvánosságra az ő hivatalában őrzött iratokat is. Császár Attila összeállítása.
A kormány a múlt héten döntött arról, hogy megvizsgálja a kegyelmi ügy dossziéját, ami hétfőn meg is történt, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a dossziét kedden délelőtt hozzák nyilvánosságra, amiről már most tudható. Az akkori köztársasági elnökhöz, Novák Katalinhoz, a volt igazságügyi miniszter Varga Judit 40 kérvényt terjesztett fel. Háromnál javasolt kegyelmet, a bicskei ügy azonban nem volt ezek között.
Az igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, és végül ezt még nem ismert okokból és indokok alapján a köztársasági elnök, az akkori köztársasági elnök Novák Katalin változtatta meg, és küldte vissza az igazságügyi minisztériumnak.
Magyar Péter közölte azt is, emellett a kegyelmi kérvényt is nyilvánosságra hozzák, amiből kiderülhet, ki kérvényezte K. Endre szabadulását, illetve az ügyben készült környezettanulmányokat is közzéteszik.
Különböző volt munkáltatók nyilatkoztak az elítélt viselkedéséről, egészen gyomorforgató dolgok vannak ott leírva, tulajdonképpen csak babérkuszorút nem adtak ennek a bűnözőnek, mindenhol elmondták iskolákban, hogy tökéletes munkát végzett, és abszolút egyetértenek a kegyelem megadásával.
A miniszterelnök egyben újfent üzent Súlyog Tamás köztársasági elnöknek, hogy a nála lévő dossziét is hozza nyilvánosságra.
Hogyha ezt nem fogja megtenni, akkor talán jogosan várják el az emberek, hogy ezt indokolja meg, és akkor haladéktalanul adja be a lemondását, amit egyébként is elvárunk tőle május 31-éig.
Magyar Péter jelezte, vizsgálóbizottságot is felállítanak majd, ahol kötelező lesz a megjelenés minden érintettnek.
Egy füst alatt módosítani fogjuk az erre vonatkozó szabályokat is, és kötelezővé tesszük a részvételt, és őt az én javaslatom, mint egyszerű parlamenti képviselőnek az, hogy ha valaki nem jelenik meg, akkor először kapjon egy jelentős bírságot, amit még 60 pusztán is megéreznek az emberek, és hogyha ezután se jelenik meg, akkor pedig a rendőrség vezesse elő.
Az úgynevezett kegyelmi botrány 2024. február 2-án robbant ki, amikor kiderült, hogy 2023-ban Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette K. Endrét, a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét, akit azért ítéltek el, mert segítkezett a felettese pedofil bűncselekményeinek eltusolásában azzal, hogy az egyik sértettet a vallomása visszavonására kényszerítette. Az eset jelentős közéleti felzúdulást okozott. Az ügy hatására 2024. február 10-én Novák lemondott köztársasági elnöki címéről.
Államfőként ma utoljára szólok önökhöz.
Nem sokkal később lemondott, Varga Judit volt igazságügyi miniszter is, mind az országgyűlési mandátumáról, mind pedig a Fidesz európai parlamenti választási lista vezetőjének szerepéről is.
Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte a kormányülés után Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatón elhangzott erre azért volt szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak, és garantálja a pénzügyi stabilitást.
A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
A kormány elkezdte az élvonal alapítvány teljes átvilágítását, és tervezi a közérdekű alapítványok esetleges megszüntetését. Erről is beszélt a miniszterelnök a kormányülés után. Magyar Péter elmondta, hogy ebben az esetben nem is lenne szükséges felmondani a szerződést, hiszen a magyar állam lenne a kötelezett és a pénzbeli támogatásban részesített fél is. Hangsúlyozta, sem a szerződés felmondása, sem a struktúra átalakítása nem jelentheti ugyanakkor, hogy a magyar tudósok támogatás nélkül maradnának. A kormányfő az M1 kérdésére válaszolva elmondta, hogy nyitott egy találkozóra Krausz Ferenc Nobel-díjas tudóssal, az alapítvány vezetőjével.
Szívesen meghallgatjuk az ő álláspontját is abban, hogy sikerült ezt a konstrukciót összehozni, mi volt az oka annak, hogy talán valamikor februárban, nem sokkal a választások előtt írták alá ezt a megállapodást, illetőleg, hogy szinte a választás előtt utalták ki az első majd 20 milliárd forintos összeget. Miért van az, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai nem nagyon tudtak erről semmit?
A kormány döntött az MTVA teljes körű átvilágításáról, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda a kormányülést követő tájékoztatón elmondta, az elmúlt években a közszolgálati médiumok nem teljesítették alkotmányos és demokratikus feladataikat. A cél olyan médium létrehozása, ami valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad.
A kormány álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal, vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. Az MTVA a magyar emberek pénzéből működik, ezért a magyar embereknek tartozik felelősséggel. A közmédia éves költségvetése 2010 óta többszörösére nőtt. 2025-ben a költségvetési főösszege 165,6 milliárd forint volt, miközben szinte semmilyen közszolgálati funkciót nem látott el.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Ismét cselekvésre szólította fel Iránt a közel-keleti konfliktus rendezése érdekében az amerikai elnök. Donald Trump ellenkező esetben az eddigieknél súlyosabb következményeket helyezett kilátásba a perzsa ország ellen. A politikus a hét elején egyeztet nemzetbiztonsági tanácsadóival az iráni katonai műveletek esetleges folytatásáról. Közben az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője egy interjúban elismerte, hogy az izraeli-amerikai támadások kezdete óta jelentősen megdrágult az üzemanyag. Problémát jelent ez az amerikaiaknak. Oroszország bízik benne, hogy amerikai közvetítéssel folytatódhatnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt. Volodymyr Zelenszkij pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A Politico arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem. Míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a lap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak. Mario Draghi volt orosz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná-e a felkérést. Mindeközben folytatódnak a harcok Oroszország és Ukrajna között, az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyhatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Megváltozott minden. Az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. Kijev kész új alapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek vagyunk együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napi rendünkön szereplő valamennyi kérdésben, többek között a nemzeti kisebbségek ügyében is. Megérkezett a rotterdami kikötőbe, az a holland óceánjáró, amelyen a múlt hónapban hantavírus járvány tört ki. A fedélzeten mostanra már csak 25 fős személyzet, illetve egy orvos és egy ápoló maradt. Az utasokat és a velük érintkezőket karanténba helyezték a hatóságok. A hajót teljesen fertőtlenítik. Kanalas Lili összefoglalója.
A hajó több heti viszontagságos út után érkezett meg Hollandia partjaihoz, miután a fedélzeten hantavírus fertőzött meg több embert is. Hárman meghaltak. Az első haláleset után többen is leszálltak a hajóról, és már csak nem két hete egyénileg utaztak, amikor az egészségügyi hatóságok világszerte elkezdték felkutatni és elkülöníteni őket. A többi utast és a legénység nélkülözhető részét a Kanári-szigeteken tették partra, onnan mindenkit hazaszállítottak, majd karanténba helyeztek. A tengerjáró mostanra csak 25 fős legénység maradt, akik eljuttatták a hajót Hollandiába. Őket egy orvos és egy ápoló is elkísérte Rotterdamig. A rotterdami kikötőben az egész óceánjárót fertőtlenítik, ezért a személyzetnek mindenképpen el kellett hagynia a járművet. Mindannyiuknak 42 napig kell karanténban maradniuk a betegség hosszú lappangási ideje miatt.
Next couple of weeks.
Ez azt jelenti, hogy az egészségügyi hatóság naponta ellenőrzi az egészségi állapotukat. Mindez pedig karanténban történik, mert ha megbetegednek, másokat is megfertőzhetnek, és meg akarjuk akadályozni a vírus további terjedését. Hangsúlyozta a holland egészségügyi hatóság fertőző osztályának vezetője. Az egészségügyi világszervezet szerint a hajóúttal összefüggésben 30 országban mintegy 440 embert helyeztek megfigyelés alá az egészségügyi hatóságok a lehetséges fertőződés miatt. A Hondius utasai közül eddig 11-nél mutatták ki a hantavírust, legutoljára egy kanadai állampolgár szervezetében találták meg a kórokozót. Neki enyhe tünetei vannak, korábban azonban egy francia nőt életveszélyes állapotban kezeltek Párizsban, miután rosszul lett a karanténba szállítás közben.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírussal összefüggésben, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vessét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Koroknai Anita hozzátette, 2015 és 2024 között évente 2 és 16 között alakult az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belélegzés útján alakul ki, emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én két halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét. A fejlesztés nyomán Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa elmondta, hogy a legsúlyosabb esetek éves szinten 1200 beteg fordul meg náluk.
A fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya az volt, hogy addig két helyiségből álló szubintenzívet azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést. 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az ér megnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmentéséhez vezetett átlagosan.
Sopronban 19 helyszínen mutatták ki az aszbeszt szennyezést. Az önkormányzat azonnali lépésekről határozott, az érintett szakaszokon sebességkorlátozást rendeltek el, és hamarosan a pormentesítést is megkezdik városszerte. A helyszínről Ciráki Viktória tudósított.
10 km per órás sebességkorlátozó táblákat helyeznek ki az önkormányzat munkatársai, és ugyanemellé a tábla mellé kiraknak egy behajtani tilos kivéve lakók feliratú táblát, és ezek mind a 19 önkormányzati fenntartású útszakaszra kikerülnek mind a két oldalról. Ezen a héten le is zajlik a tábláknak a kihelyezése, ez egy gyors és átmeneti megoldás. Ezen kívül kálciumkloriddal fogják beborítani ezeket az útszakaszokat. Ennek az anyagnak gyakorlatilag az a létjogosultsága ezeken a helyszíneken, hogy megköti a levegő nedvesség tartalmát, és ezáltal a porzást hivatott csökkenteni, így majd a hosszabb távú megoldásokig ez nyújt valamiféle átmeneti enyhülést.
A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kárelhárítás koordinálására.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásainak megfelel. Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve azt mondta, egyetért a pedagógusok kötelező óra számának csökkentésével, és támogatja a szabad tankönyv választás kérdésének megvitatását. Kócán Dávid összefoglalója.
A Krébezbeck központ, mint központhivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni.
Ismertette korábban a terveit parlamenti bizottsági meghallgatásán az azóta kinevezett oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt mondta, céljuk, hogy az állam minden gyermeknek társadalmi háttértől, etnikai hovatartozástól és lakóhelytől függetlenül biztosítsa a minőségi tanulás feltételeit. Hangsúlyozta, felülvizsgálják a nemzeti alaptantervet, csökkentik a pedagógusok és a diákok kötelező óraszámát, átalakítják a tanárok teljesítményértékelési rendszerét, biztosítják a szabad tankönyvválasztást, és megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a tankötelezettséget. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a miniszter terveit értékelve azt mondta, nehéz olyan alaptantervet összeállítani, amely mindenkinek minden szempontból megfelel.
A nemzeti alaptanterv valamiféle iránymutatást adhat, akár a tantárgyak szerkezetére, akár az órarendre, az óraszámokra nézve, akár arra, hogy mi az, amit valóban tanítani kell.
Horváth Péter felhívta a figyelmet arra, hogy Európában számos példa van különböző alaptantervek kialakítására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok.
Nyilván ezekhez az átalakításokhoz nagyon hosszú idő kell, a pedagógus társadalmat is fel kéne készíteni, hogyha egészen mást gondolnánk, a társadalmat is fel kell készíteni, hogyha másképp, de konkrétan rövidebb távon azt gondolom, hogy mindenképpen át kell nézni az, hogy a diákok óraszáma, leterheltsége továbbra is nagyon magas.
A 9. év folyamos tanulók esetében ez hetente átlagosan 35-36 órát jelent, mondta az elnök, aki úgy véli, napi 6 tanóránál több már megterhelő lehet az iskolásoknak. Hozzátette, a pedagógusoknál jelenleg hetente 24 kötelezően megtartandó órát foglalkozást ír elő a törvény, ami szerinte szintén több az ideális mennyiségnél.
Ez annyira leköti a pedagógusoknak az energiáját, felkészülésben, javításban, stb., hogy nem marad igazából idő arra a fajta közösségépítésre, ami nagyon fontos lenne. Nem marad idő arra, hogy akár lyukas órában a kollégák egymással konzultáljanak osztályokról, diákokról, elvigyék tanítványaikat különböző helyekre, megmutassanak mást is, nem csak tanítási óra keretében.
A szakember legitim kérdésnek tartja a szabad tankönyvválasztást. Mint mondta, eltérő modellek működnek az Európai Unió tagállamai. nyugdíjban. Példaként említette, hogy Németországban a magyar rendszerhez viszonyítva szélesebb azon tananyagok listája, amelyből választhatnak a tanárok, míg Finnországban önállóan dönthetnek az iskolák és a pedagógusok.
Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
Horváth Péter a tankötelezettségre vonatkozó szabályok módosításával kapcsolatban azt mondta, egyetért az oktatási és gyermekügyi miniszter elképzeléseivel, amelyek szerint megfontolják, hogy 16-ról 18 évre emeljék a korhatárt, vagy az első végzettség megszerzését határozzák meg követelményként. Az elnök szerint ezzel mérsékelhető lenne a diákok lemorzsolódása.
A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán médiakutató. A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak az iskolában, hanem családi keretek között is fontos az online világ veszélyeiről, illetve a célnak megfelelő használatról való párbeszéd.
A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene ez kezdeni, jó. És egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros az a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
Két nap múlva lejár a személyi jövedelemadó begyújtásának határideje. Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja azt. Hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Kossuth Rádióban. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DAP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Linc Mayer Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
Idén 12. alkalommal rendezik meg a Duna napokat Torockón. A jövő pénteken kezdődő rendezvény célja a Kárpát-medencei magyarság kulturális értékeinek bemutatása és a nemzeti összetartozás erősítése. A látogatókat koncertek, hagyományőrző programok, gasztronómiai élmények és gyermekfoglalkozások várják. A nyitónap estén a Csináljuk a Fesztivált koncert idézi meg generációk kedvenc dalait.
Időjárás jelentés.
Ma még északon, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Holnaptól naposabb, szárazabb idő lesz. Többfelé élénk széllel. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok közötti hőmérséklet várható. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1015 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Seres Bea és Rácz Dorottya nevében is köszönöm figyelmüket. Ciprus Évát hallották, a viszonthallásra.
Műsor ajánlott. Felfedező az egészségről.
Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
Felfedező az egészségről. Kedden 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Olvasmányok, amik ugyan kötelezőek, de leginkább kihagyhatatlanok.
Ellesorolja, tudjuk azt magunk.
Főhőseink most kilépnek a lapok közül.
Téged hogy hívnak?
Miros Mihály második B.
És beköltöznek a nappaliába.
Na, amit ittunk, azt faktunk.
Klasszikus történetek.
Piros ernyő.
Azaz.
Szent Péter esernyője.
Vadonatúj élmények.
Vasárnap eljöhetne moziba.
Készítse a popcornt.
Moziba. Megyek.
Mert vasárnap jövünk. Kötelező olvasmányok a Filmvásznon. Minden vasárnap 21 órakor a Dunán.
A Kossuth Rádió Nagykanizsán FM 90,2.